Advent harmadik vasárnapját ünneplő gyülekezet Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk és üzen nekünk ez esztendő harmadik vasárnapján, ezen a helyen azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerinti Szent Evangélium harmadik részének 10-től a 14-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból, a harmadik rész 10-től 14-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő alázattal. A sokaság pedig megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik, akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle, Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta, semmivel se hajtsatok be többet a megszabottnál. Megkérdezték tőle a katonák is, mi pedig mit tegyünk? Nekik ezt felelte, senkit ne bántalmazzatok, senkit ne zsaroljatok, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. Mivel a nép reménykedve várakozott és szívükben mindezt fontolgatták, vajon nem János-e a Krisztus? Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, a mögöttünk hagyott héten minden este, adventi estét egy sorozatot tartottunk vendég igehirdetőknek a részvételével, és egyik este sem voltunk 10-nél kevesebben, de egyik este sem értünk el a 20-at. Érdekes volt, elgondolkodtam, hogy vajon kell-e így folytatni ezeket az alkalmakat, van-e értelme egy adventi sorozatnak egy gyülekezetben. Egy kicsit eszembe jutott, hogy jól lakott embernek nehéz finom asztalt teríteni. Adventi várakozás nélkül testi készülődés lesz a múló időben mindaz, ami körülvesz bennünket, és Krisztus jövetele készület nélkül pedig találkozás hiány. Amikor keresztelő János megjelent, azt olvasjuk a Szentírásban, hogy kiment a pusztába, a Jordán mellé, és még oda is kimentek az emberek, hogy hallgassák Jánost és az ő bizonyság tételét, mert a nép reménykedve várakozott, és szívükben azt forgatták, hogy vajon nem János-e a Krisztus. Az egy olyan kor volt, testvéreim, amikor a nép várakozott, várt, valamit várt. Sőt, azt olvassuk, hogy reménykedve várta az Isten megváltó szeretetének a megjelenését. És ezért hajlandók voltak kimenni a pusztába. Vártak valakire, aki nem csak igazságot mond, hanem az Isten reménységét teszi megfoghatóvá az ő életünkben. Pedig testvéreim, látszólag a történelemnek az a pillanata, amikor János fellép a nyilvánosság előtt, keresztelő János kortársainak az életében nem sokkal különbözött a néhány évvel vagy néhány évtizeddel korábbi időtől. Mert akkor is volt, akinek két ruhája volt, vagy több ruhája is volt, de nem osztotta el senkivel. Voltak vámszedők, akik csaltak, mert több vámot szedtek be, mint amennyit kellett volna, hogy nagyobb legyen a haszon. És voltak olyan katonák, akik erőszakoskodtak, mert hatalmukban állt a védtelen, ma így mondanánk divatosan, civil lakossággal szemben. És ehhez hozzászoktak. Hiszen egy idegen uralom volt, a rómaiak voltak az urak akkor ott Júdeában. De hát mindenki belenyugodott, hiszen az élet valamiképpen kiegyenlítette ezeket a kilengéseket. Éltek, ebbe születtek bele, így gondolkodtak. Talán ezt hallották, ezt örökölték nemzedékről nemzedékre. És elfogadták, hogy hát ilyen az élet. Akinek hatalma van, az visszaél vele, de hát ez mindig is így volt. Akinek vagyona van, az nem törődik a szegénnyel, mert minek is törődne. Rómában császár van, császár volt azelőtt is, Júdeában helytartó, főpapot mindig megválasztják, néha megvette ugyanezt a főpapságot a római uralkodóktól. Nincs sok újdonság. Éljük az életünket, ahogy megszoktuk. De azt olvasjuk, testvéreim, a Szentírásban, hogy ebben a megszokottnak tűnő világban voltak olyanok, akik vártak. Akik egész pontosan Messiásra vártak, az életük megváltására vártak. Akik nem érezték olyan komfortosan magukat abban a világban, amiben éltek, és ezt a komfort igényüket nem a társadalomra vetítették vissza dühként, és nem pocskondiázták a hatalmon lévőket, vagy éppen azokat, akiktől közvetlenül elszenvedték az életük sérelmét, hanem vártak, szabadításra vártak. Az Isten szabadítását várták. És testvéreim, ez a várakozás nem tehetetlenség volt, hanem arra való rádöbbenés, hogy abból a léthelyzetből, amiben benne vannak, senki más nem tudja őket kimenteni, nincs az a külső hatalom, az a világi erő, ami ki tudná őket hozni abból, sem a rómaiak, sem az övéik. Egyedül csak az Isten szabadíthatja meg. Azáltal, hogy megváltót, megváltást küld az ő számukra. És ez a reménykedő várakozás pedig abban csúcsosodott, és konkrétan, hogy Isten nem hagyja az ő népét az elveszettség helyzetébe. Nem hagyja ezt a várakozási időt üresen lejárni, hanem elküldi a szabadítót. Nem csak ezt a történetet olvassuk, itt a Lukács evangéliumát, ha meglapozzuk az elején, akkor két olyan életet, név szerint említett életet, egy nagyon idős férfit, egy Simeon nevű férfit említ meg, egy Anna nevű próféta nőt, akik egy életen keresztül várták, mert azt az ígéretet kapták, hogy addig nem fognak meghalni, ameddig ők Krisztussal nem találkoznak, míg a két szemükkel nem látják meg Jézusnak a jelenlétét, a megszületett Messiást, és valóban megadatik nekik. És akkor mondja azt a gyönyörű dolgot ez az öreg Simeon, amit szoktunk is énekelni úrvacsorakor, hogy Uram, most már elbocsájthatod a te szolgádat békével, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél az egész nép számára. Testvéreim, a Krisztus várás nem üres járat. Az egy nagy belső erő. Ami jelen van. És ezért a keresztény ember számára az adventi időt nem teszi túlvilági, önvigasztaló kegyességgé, sem pedig önmagától való menekülésé, hanem az Isten profétai üzenetet visz közéjük, aki által utat készít egy még nagyobb dologra. És a Szentírásban ezt olvassuk, hogy a várakozásnak, illetve ebben a várakozásban, az Isten várásban az első nagy válasz az ő számukra az volt, hogy megszólalt az ige, hogy készítsétek el az Úrnak útját. Egyengessétek meg az ő ösvényeit. Kiáltó szó szólal meg a pusztában. Ahogy Ézsaiás próféta mondja. Készítsétek egy nagyobb dologra az életeteket. Az ige csak meghirdeti azt, hogy még nagyobb lesz itt. Eljön a megváltó. Eljön a ti életetekbe, a ti nemzedéketekbe, és beteljesíti az ő jelenlétét. A két szemetekkel fogjátok meglátni, az életetekben fogjátok megtapasztalni a megváltónak a jelenlétét. Teremjetek hát a megtéréshez illő gyümölcsöket, hangzik keresztelő Jánosnak a felhívása. Mert testvéreim, ez a feszült várakozás az igazi advent. Ami változást idéz elő. Az első a várakozás. Tudjuk, hogy kire várunk. A második pedig Ez a várakozás olyan hatással van az életre, hogy elindul valami változás. Mert mikor János bele kiáltja a Júdea pusztájába a szót, hogy készítsétek az Úrnak útját, akkor a sokaság, ezt hallottátok, megkérdezte tőle, akkor hát mit tegyünk? A prófétai szó az isteni jelenlétben, testvérek, megérintette embereknek az életét. És azt a kérdést felmerték vállalni, hogy nem jó, ahogy eddig éltünk. Mit kellene tenni, hogy ebben a várakozásban valóban eljöjjön a teljesség a mi számunkra is? Ugye János mondja azt a hasonlatot, hogy a fejsze felemeltetett a fák gyökereinél, és felteszik a kérdést, vagy fel kell tenni belsőleg, mit akarunk, élni akarunk, vagy kivágattatni? Élni, vagy elpusztulni? Üdvösséget akarunk Istennel, vagy Isten nélkül elkárhozni? Az ítéletben, az elítéltek között lenni, vagy az ítéletben, mert Isten mindenképpen ítéli majd az életet, a felmentettek között lenni. Mert jön az Isten. És a sokaság ezt érezte, a hetedik versben olvasuk, a sokaság kiment, hogy megkeresztelkedjék. Jön az Isten az ő eljövendő haragjával, mondja János. Isten bűngyűlölő igazsága előbb vagy utóbb eléri az ember életét. De akik megbánják a bűneiket és változtatni akarnak, azok számára van kiút és van szabadulás. És azok számára, testvéreim, akiket megérintett az ige, ott Júdea pusztájában, s tegyem hozzá, akiket megérint ma az ige, ebben a szembesülésben szüli meg ezt a kérdést. Ott a konkrét élethelyzetben, társadalmi körülmények között, hogy akkor mit tegyünk? Mit tegyünk, hogy ne az Isten haragja érje el az életünket, a társadalmunkat, a mai magyar és európai valóságot, hanem az Isten kegyelme és szeretete. És tudjátok, üdvösséges félelemből fakad ez a kérdés. János nem akarja a világrendjét felforgatni, hanem az isteni mérce alá állítja az életet, és azt mondja, hogy ha változást akartok, és oda mennek konkrétan, ugye hallottátok a vámszedőt, meg a katonák, meg a sokaság, és János konkrétan válaszol nekik, és tényleg nem a világot akarja felforgatni, hanem azt mondja, az első az, hogy a saját életetekben éljetek az Isten mércéje szerint. Katonák, elégedjetek meg a zsoldotokkal. Vámszedünk, annyit szedjetek, ami tisztességes vám, ez megillett titeket, de ne többet. És akinek van szíve és van két ruhája, és látja, hogy mellette van nyomorgó és elesett, az egyiket adja oda. Nem világforradalmat hirdet meg János, hanem egy belső valamit. És testvéreim, ez ma is érvényes. Ha változást akarunk, az első az, hogy belül a személyes életet igazítsátok az Isten igazságához. Itt kezdődik el a nagy társadalmi változás. Mert lehet szívni a külső világot, hogy milyen. Pedig itt bent van. Aminek változni kell. És ez annyi, igazíts hozzá az Isten örök törvényéhez. És akkor meglátod, elindul az üdvösség a te életedben, és elindul te körülötted. Hogyha az Isten békessége alapozódik meg, meglátod, emberi úgy lesz a világ, hogy Istent beengedi az ember. Ma Isten hiányos világunkban, testvéreim, nem istentelen lett a világ, hanem embertelen. Engedjétek be Istent jobban. Az ő igényének igazságát, és elindul valami. Mikor az ige fölülír sok mindent az embernek az életében. Pihenni vágyik mindenki, mert elfáradt. Meg kellene szentelni azt a hetedik napot, az ünnepet. Szeretnétek, hogy az életetekben rend legyen? Legyen 6 nap munka, és legyen egy 7. a pihenés és a megszentelődés. Szeretnétek, hogy az életnek ritmusa legyen? Akkor legyen ez, hogy van munka és van pihenés. Van áldás. Ha rendet szeretnénk az életünkben, valahogy ezt kellene először magunkban kiegyenlíteni, ezeket a dolgokat. Ha élményt, változást szeretnénk, akkor meg kellene tanulni, hogy van ritmusa az életnek. Amikor megyünk, futunk, és van olyan, amikor megállunk, megpihenünk, de nem csak a testet pihentetjük meg, hanem a lelket is. Van, amikor nem teszünk semmi nagy dolgot, testvéreim, csak odaadjuk úgy az életünket, ahogy vagyunk az Istennek. Elülünk a csendben. Lehet, hogy itt nem történik nagy világmegváltó dolog, mikor itt ültök, testvéreim, a templom padokban. Egy valami mégis lesz. Nem hallotok csúnya beszédet, hallotok áldásról, és részesei vagytok a csendnek. A mai világban micsoda ajándékok ezek? Nem nagy világmegváltó dolgok történnek, belül történnek, és ott kellene történjen. És be is fejezzem az idő szorításában, testvéreim. Mi ennek a mai igének és advent 3. vasárnapjának az adventi üzenete, illetve Isten üzenete advent 3. vasárnapjára nektek, akik itt vagytok? Várakozás Isten jelenlétére, és változás az Isten akarata szerint Krisztussal. Erre hív titeket, és erre hívja ezt a világot Isten az ő igéje által. Amen. Adj nekünk olyan adventet, Krisztusban, a te megváltó gyermekedben, nekünk mennyei atyánk, ahol a várakozás nem üres szólam és eltelt idő, hanem olyan reménység, amely változásra készteti az életet. Erről szólt ma a te üzeneted. Így légy velünk, így légy közöttünk, így légy azokkal, akik feljöttek gyászukból, sírásukból, és adj vigasztalást nekik, reménységet. Így légy azokkal, akik betegágyban vannak, így légy betegeknek hozzátartozóival, segítőikkel. Így légy ma várakozó népeddel, népünkkel, nemzetünkkel. Így adj nekünk változásra való igényt, belső felhívást és reménységet. És fogadd el azt, amit csöndben elé teszünk, fiadért, a Krisztusért. Amen.